Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban a Maros megyei Teremi Újfaluban működő Isten Irgalmasság Gyermekvédelmi Központ vendégei vagyunk. Ez az otthon egyike azoknak a helyeknek, ahol félresiklott életek értékelődnek át, ahol önbecsülést nyer az ember, és szeretet veszi körül, bármilyen kegyetlen is legyen a valóság. Hogy miért mondom mindezt, kiderül az elkövetkező 50 percben. Ha idejük megengedi, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Bajko Éva vagyok, Dózsa Györgyön működő Isten Irgalmasság Gyermekvédelmi Központ vezetője.
Mióta létezik ez a központ?
6 éve.
Hogy jött az ötlet, hogy pont ide, Dózsa György községbe, Teremi Újfalu határába vagy szélére létesítsenek egy ilyen központot?
Kozma Darvas atya volt itt plébános, és ő ajánlotta fel ezt a házat a Szent Ferenc Alapítványnak. Csaba testvér igent mondott rá, engem megkért, hogy jöjjek ide.
6 évvel ezelőtt hány gyerekkel indult ez a központ?
17 gyerekkel indult, a maximális befogadó képessége a háznak az 20 gyerek, ennél többet nem tudunk hozni. Sajnos.
A gyerekek honnan vannak? Innen a környékről, vagy távolabbról is?
Környékről is, meg távolabbról is vannak.
És van egy olyan, hogy milyen korú gyerekek jöhetnek? Vagy itt van óvodástól egész nagy gyerekig?
Nincs korhatár, szóval 3 évet be kell töltse. 3 évtől 16 éves korukig vannak most jelenleg itt.
Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiknek nincsen hozzátartozójuk, nincs szülő, nincsen rokon, vagy van szülő, csak valamiért mégis azt a megoldást választották, hogy otthonba adják.
Nem árva gyerekek van, aki félárva, inkább nehéz körülmények között élő gyerekek. Most Csaba testvér is arra biztat minket, hogy nézzünk szét a város peremén, menjünk ki a perifériákra, ezt kéri Ferenc pápa is tőlünk. Ki szoktunk menni, és hogyha nem jönnek be a gyerekek, akkor rendszeresen látogassuk őket.
Például az olyan gyerek, aki ide bekerül, de ilyen környezetbe kerül be, az meg tud maradni? Vagy azzal a gonddal is küzdködnek, hogy egy-két nap van, aztán lelépik, megint keresni kell, ilyen gondok vannak-e?
Soha nem voltak ilyen gondjaink, nagyon szeretnek itt lenni. Igyekszünk maximálisan családi környezetet biztosítani nekik. Ilyen természetközeli környezetben neveljük őket, és úgy élünk, mint egy nagy család.
A hozzátartozók, akiknek van, azok látogatják ezeket a gyerekeket, vagy időnként hazamennek?
Igen, látogatják. Nekünk kötelező, meg fontosnak is tartsuk, hogy a szülővel tartsák a kapcsolatot. Mi nem magunknak neveljük a gyermeket, a szülőket segítsük abba, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot.
Említette, hogy egy nagy család az önöké, és ilyen nagyon önellátóak, én azt látom. Próbálnak a maguk erejéből létezni, fentmaradni, amennyivel lehet, nem üzletből vásárolnak, mindent próbálnak megtermelni. Kicsi kortól ebben nevelődnek ezek a gyerekek? Vagy a nagyobbaknak a feladata ez?
Kicsi kortól ebben neveljük, tehát nem lehet elég korán elkezdeni, hogy ebbe belenőjenek. Mindenkit viszünk a veteményes kertbe, viszünk az állatokhoz is, először persze ott játszanak, aztán majd megkívánják azt, hogy ő is töltsön egy kis vizet a csirkéknek, és így belenevelődnek.
Mekkora területük van, mekkora területen gazdálkodnak?
A házunkkal szemben van egy 1,5 hektáros terület, de kaptunk adományba 3 hektár földet, amit most még nem tudom saját erőnkből megművelni, de bérbe adtuk.
Csak zöldségterem, vagy az állatoknak gabona is terem, kaszálójuk is van.
De az állatoknak nem tudunk gabonát termelni, mert erre idő sincs egyrészt, másrészt gépek sincsenek. De veteményes kertünk van, meg hát kecskéknek a szénát azt innen teremtsük elő.
Vannak kis állatok, és én úgy tudom, hogy a gyerekek azok, akik gondozzák őket. Vagy van erre felnőtt is kinevezve, hogy az az ő feladata?
Mint felnőtt én megyek velük, és velem együtt jönnek, de most már annyira szeretik ezt csinálni, hogy magukra mennek, ők keltettek csirkét, ők vásároltak nyuszit, meg nagy szeretettel rendezik őket. Meg, hogy ők keltették, úgy érzik, hogy ez az övék.
Mekkora a csábítás mások részéről, hogy ami itt terem a szomszédba, abból biza eltulajdonítsanak? Vannak-e ilyen gondok?
Mindig is voltak ilyen gondok. Most is az egyik gyerek keltetett ki pulykákat, gyöngypulykákat, és szétszették félig az ólat, és kiszedték a pulykákat onnan, meg ázsiai futókacsát szerzett, meg ilyen különlegességeket számára, és eltűntek.
Tudják, hogy körülbelül ki az, aki ilyesmit tesz?
Ezt soha nem lehet megtudni, ezt csak sejteni lehet.
Hát itt önöknél annyi mindent szerveznek, nem csak a központ gyerekeinek, hanem ide járnak a környék gyerekei a faluból, a községből, és azt hinni az ember, hogyha önök szeretetet adnak, akkor szeretetet is kapnak. Szokott lenni ősszel ilyen őszi gyereknap például, és ez is egy sikeres rendezvény.
Mióta megvan itt a szemben lévő területünk, azóta igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, hogy a falut is bevonjuk. Úgy gondolom, hogy meg van mozgatva a falu gyermekei is, a falu felnőttjei is, hogyha már adott a terület, adott a lehetőségre, akkor nem lehetünk önzőek.
Ilyenkor a falubeliek támogatják valamivel, vagy mindent önökkel álljanak?
Mikor a gyermeknapot szerveztük június 1-én, akkor polgármester hivatal besegített az ételbe, de mi szerveztük az őszi gyermeknapot, a kedves természetjáró Bakancsos Klub tagjai, ők adományokat hoztak, és abból gondoltuk, hogy ismét meghirdessük ezt a gyermeknapot, ami hála Istennek jó sokan eljöttek.
2016-ban a második alkalommal szervezték meg ezt az őszi gyermeknapot, és nem csak Maros megyeiek jöttek. Én úgy tudom, hogy jöttek Torockóról is, Segesvárról is.
Igen, ők a Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó bentlakó otthonok. Mi úgy hívjuk egymást, hogy szomszédok. Így meg szoktuk hívni a szomszédokat, akik közelebb vannak. Nagyon örvendek, hogy eljöttek, meg annak is, hogy az öt faluból mindenhonnan jöttek gyermekek.
És a szomszédok is visszahívják önöket?
Igen, nekik is, hogyha rendezvényük van, például Torockon motoros találkozó szokott lenni, Segesváron lesz egy nagy ünnep.
Hogyha valaki azt hallja, hogy család otthon, gyerek otthon, van egy olyan negatív képünk ehhez a fogalomhoz, de egészen másról szólnak ezek a dolgok. Én, amit látok itt önöknél, az, hogy a szereteten kívül annyira tényleg otthonos minden, családias, és a másik az, hogy ezek a gyerekek egy csomó olyan dologban részesülnek, amiben lehet, hogy egy normálisnak mondott családban felnővő gyerek nem. Például nagyon sokszor tudnak menni külföldre, zarándokútakra, tanulmányi kirándulásokra.
Ez azért van, mert nem 8 órás munkaidőbe dolgozunk, hanem az életünkből lemondtunk mindenről, és teljesen az életünket ide szántuk a gyermeknevelésre. Ezért tudunk ennyi mindent bevinni, ezért tudjuk otthonossá tenni. Nem munkahelyként éljük meg ezt, hanem hivatásként, szülőként éljük meg ezt.
Gondolom, hogy ezek a gyerekek is majd így gondolkodnak, ha felnőnek, nem?
Nagyon remélem, ezt szeretném átadni nekik.
Visszajelzés van-e tőlük, hogy ki mi szeretne lenni, mifele orientálódnak?
Ez változó. Most például Kinga, a nagylányunk, ő végzett. Ő nagyon jól főz, amit itt tanult meg. Visszajött most szakácsnak, munkatársnak. Erre büszke vagyok.
És a kisebbek mit mondanak? ha nagyok leszünk, akkor mi is otthonvezetők leszünk? Gyerekeket próbálunk segíteni? Vagy most még nem fogalmazódik meg mindenkiben?
Én úgy gondolom, hogy nem viselkedek úgy velük, hogy ők azt kívánják, hogy otthonvezetőnek lenni, azt viszont lássák, hogy nagyon szétágazó a munkánk, rengeteg mindent kell csinálni, sok oldalú. Nem érzem azt, hogy ezt nagyon szeretnék, de viszont azt, hogy elmegyünk családokat látogatni, időseket látogatunk, betegeket, bénákhoz eljárunk, ez nagyon tetszik nekik. Örömmel csomagolnak mindig, és indulunk.
Honnan kapnak energiát Éváék? Mert annyi energiát adnak másoknak, annyi szeretetet adnak. Miből töltődnek?
A hitből, és a Jóisten tölt fel minket, én úgy gondolom, az energiával, amit a gyermekekre meg mindenre tudunk fordítani.
Ha ma jönne ez a felkérés, akkor is elvállalná?
Igen, öröm ezt csinálni.
Karpos József vagyok, 13 éves.
Kálmán Alexandru vagyok, de Sándornak szólítanak, 15 éves.
Én úgy tudom, hogy ti is kivesztitek a részleteket itt a gazdálkodásból, sőt, már lassan ilyen önálló gazdaságotok is van. Hát hogy jött az ötlet, hogy erre profilálódjatok?
Úgy gondoltam, hogy hátramegyek, és az állatokat így elrendezzük, így elkezdtem így csirkéket keltetni, több mint 100 csirkét keltettem, kotlót is ültöttem meg, cseréltem szomszédokkal tojásokat, cseréltem gyöngytyúkot kacsáért, slibát is, és szobátáról cseréltem még ilyen liliputics ilyeneket.
Ezt az idén keltetted, vagy már évekkel ezelőtt elkezdődött ez a tevékenységed?
Idén kezdtem el.
Valaki mondta, hogy jó lenne, hogyha nálunk is többféle majóság lenne, vagy erre te jöttél rá?
Erre én gondoltam, ahogy láttam, hogy az udvarunkon van egy kopasznyakú egyedül, van egy liliputi egyedül, és mind ilyen különlegesek, és akkor jobb volna, ha több volna belőlük.
Ketten szoktuk rendezni hátul az állatokat reggel délbe este. Valójában az ő ötlete volt, hogy kölcsön csirkéket.
De nem csak szárnyasok vannak nálatok, hanem kecskék is vannak, mert más állat is.
Igen, vannak kecskék, az most kim vannak az esztenán a csobánnál. Vannak disznók, kutyák, nyulak.
Ezeknek az állatoknak az eledelét is azt ti szerzitek meg, vagy ha füvet kell kaszálni, akkor ti kaszáljátok, vagy kell őröltetni, akkor ti őröltök?
Én kaszálok minden reggel, este, de a darát Éva néni veszi. Van itt nem közel egy csirkefarm, és onnan veszi a darát.
Mivel kaszáltok? Rendes kaszával, vagy géppel?
Kézi kaszával.
Te is besegítesz?
Én csak összeszedem a füvet, se szoktam osztani, mert kaszál a tyúkoknak is, és ahonnan kapjuk az ételt, most jut eszembe, hogy ott a Kati néni adott nekünk is még húscsirkéket, 100-at.
Mi lesz ezzel a sok csirkével?
A húscsirkéket leszoktuk vágni, és még valamelyiket szoktam így gyarapítani. Például most van 3 liliputi, és azokat kell gyarapítani, mert idén is azt csináltam, hogy volt a kopasznyakú kakas, és külön zártam 10 tyúkkal, és amikor 2 hónap után keltettem a tojásokat, és abból kopasznyakú született.
Te már szakértője vagy a témának, ahogy elnézem. A lányokat be szoktátok-e vonni ilyen tevékenységbe, hogy amikor kell kúrálni, vagy tojást összeszedni, hogy nem mindent ti végezzetek, vagy nektek ez nem munka, ez szórakozás?
Hát a lányokat nem szoktuk, mert a lányok itt a házba tevékenykednek, de a szína összeszedésénél besegítenek.
És a fiúk, azok segítenek, vagy nem igazán?
Hát a fiúk az állatrendezésnél nem, csak mi ketten, de a szénászedésnél már igen, ők is ott vannak.
Az állattenyésztés az olyan mesterség, hogy itt nincsen se ünnepnap, se vasárnap, akkor ti korán keltek és későn feküsztök?
Igen, mi nyáron is olyan 7-kor kelünk, vagy valamikor 7 előtt is, hogy reggelire ideérjünk, és az állatokat elrendezzük.
És amikor éppenséggel mondjuk kirándulni vagytok, vagy zarándok úton, akkor ki gondozza az állatokat?
Egy nevelő mindig itthon van, és akkor ő rendezi.
Valamilyen tervetek van-e a jövőre nézve, hogy még több csirke, vagy más állatot is esetleg akartok tenyészteni?
Nem szoktunk nagyon úgy a jövőbe nézni, hogy még mi legyen, mert először az legyen meg, amit most van, mert most is úgy van, hogy a csirkék, amíg felnőnek, hiába tervezzük a jövőt, mert olyan is volt, hogy keltettünk ilyen ázsiai futókacsát, abból nagyon kevés kelt ki, és gyöngytyúk, és azokat ellopták, és pulyka is volt keltetve saját, azt is ellopták, úgyhogy nem jó gondolkodni így előre, amikor még fel se nőttek ezek a csirkék teljesen.
Gondolom, hogy ez letört titeket, amikor megláttátok, hogy még este volt, de reggelre már nem volt a ketrecben.
Hát olyan is volt, hogy elmentünk vasárnap a templomba, és mire hazaértünk, már láttuk, hogy fel volt vágva a pajta teteje, és el voltak lopva.
Ennek ellenére ti nem adtátok fel, folytatjátok a megmaradt állománnyal.
Persze, soha nem adjuk fel. Mindig próbálunk olyakat hozni az állatok közé.
Ha nagyok lesztek, vagy nagyobbak lesztek, akkor is a mezőgazdaságot, az állattenyésztést azt viszitek tovább? Vagy más terveitek is vannak?
Én még őszintén nem tudom, mit leszek, ha nagy leszek.
Hát én azon gondolkoztam, hogy így falura fogok én is költözni, mert én valójában városra jöttem, de én faluba fogok költözni, és ugyanígy fogok állatokat tartani.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth János vagyok, Ácsról érkeztünk, a Természetjáró Bakancsos Klub nevű civil szervezet elnöke vagyok.
Csuka László vagyok, a Természetklubnak a segítője, nem mellékesen Ácsváros alpolgármestere.
Itt Teremi Újfaluban beszélgetünk, és nem véletlenül, mert támogatják a gyerekotthont.
Igen, most már második éve támogatjuk az Isteni Irgalmasság Gyermekvédelmi Központot. Először gyűjtünk adományokat Magyarországon a településünkön. Most is több mint 2 tonna tartós élelmiszerrel érkeztünk. Liszt, cukor, olaj, csokoládé, tészta, ilyesmiket gyűjtöttünk össze a gyermekeknek. Illetve elhoztuk a játékainkat. Ezek felfújható légvárak, van óriás csúszdánk, akadálypálya. Mindegyik nagyméretű, 5 méter magasak, 8 méter szer 4 méter alapterületűek. És hát nagyon örülnek a gyerekek neki.
Hogy jöttek kapcsolatba ezekkel a gyerekekkel, ezzel az otthonnal?
A kapcsolatot az elnök úr alakította ki, és ezt természetesen próbáljuk fenntartani és ápolni, és amiben tudunk a város részéről is segítjük a Természetjáró Bakancsos Klubot, hogy ez a dolog ez működjön, és ez fennmaradjon jó sokáig még.
Nehéz adományt gyűjteni ilyen célra? Mert gondolom, hogy a magyarországi embereknek is van elég gondjuk, amire pénzt, időt fordítsanak, de lám mégis tudnak nyújtani másoknak is.
Igen, hát megvan nekünk is a mi sajátos problémánk otthon, de úgy veszem észre, hogy az emberek jó szándékúak, továbbra is adakozóak, ezért is tudtunk ekkora mennyiségű adományt összegyűjteni az idén is.
Az Ácsi gyerekeket nem próbálják elhozni, de megmutatni nekik, hogy milyenek a Teremi Újfalusi gyerekek, mennyire önellátóak itt az otthon gyerekei?
Igyekszünk elhozni, hiszen itt olyan értékeket láthatnának, amivel nálunk Magyarországon nagyon ritkán és kevés helyen tudnak találkozni. A településnek van már egy régi kapcsolata Olasztelek faluval, és azért ott előfordult már, hogy gyermekek jöttek, mentek, tehát itt is voltak magyar gyermekek, is voltak nálunk is székely erdélyi gyermekek, úgyhogy nagyon jól működik ez a kapcsolat. Itt még nem nagyon voltunk ilyen nagyobb létszámmal, de szerintem a szándék az megvan, az akarat az megvan erre, és ez meg is fog valósulni.
Olasztelekiek voltak Ácson, a Teremi Újfalui gyerekek pedig már Magyarországon voltak többször is, ahol mi összefutottunk gyakorlatilag Csobánka településen.
Lesz folytatása ennek az akciónak? Folyamatos ez a támogatás, vagy ez egy egyszeri alkalom?
Én azt gondolom, hogy ismerem a Bakancsos Klub vezetőjét és a tagjait, biztosan lesz folytatása, úgyhogy nem fognak leállni. Amikor elkezdenek egy ilyen kezdeményezést, akkor nagyon lelkesen és folyamatosan ezt fenntartják, és ezt csinálni fogják biztosan.
Több ilyen otthon támogatnak, vagy más szervezeteket is?
Az alapkoncepció az az, hogy az Olasztaleki Messzelátó Egyesülettel kötött együttműködés alapján az ő falunapjukat segítjük, és akkor ami útba esik nekünk, település, akkor azokat segítjük. Tavaly például ugye első felébe itt voltunk, második felébe Olaszteleken, harmadik felébe pedig Torockon, az ottani gyerek otthont támogattuk.
A mai világban nagyon sok ember azt mondja, hogy ha valamit nem kapok cserébe, akkor nem is éri megcsinálni. Önök mit kapnak cserébe? Azon kívül, hogy elismerést kapnak, meg szeretetet kapnak, bizonyára anyagiakban ez nem igazán látszik.
Nem is várunk semmiféle anyagi támogatást, pontosan elég nekünk a gyermekek arcán látható mosoly, és nem is azért csináljuk, hogy bármit is kapjunk, semmiféle elismerése nem vágyunk. Addig, amíg vannak jó szándékú támogatóink, akik támogatják ezt az utunkat, ezeket a törekvéseinket, addig mi ezt fogjuk csinálni.
Évvel ezelőtt Böjte Csaba testvér javaslatára jött létre itt Teremi Újfaluban az Isten Irgalmassága gyermekközpont. Évekkel azelőtt már Csaba testvér belekezdett a, mondjuk így, gyerekek megmentésébe? Használhatjuk ezt a kifejezést?
Nyugodtan. Hát egyszerűen csak, hogy kopogtatott valaki, aki nyitottam előtte az ajtót, és hogyha éhes volt, akkor enni adtam, ha szomjas volt, innen jöttem, és ha nem volt ahol aludni, akkor szállást adtam. Tehát igazából 23 évvel ezelőtt, 24 évvel, 93-ban Teremibe is volt egy üres ház, felkínálták nekünk, szépen rendbe raktuk, felújítottuk. Utána volt egy kedves kolléganőm, Szováltán nevelőnő volt, és megkértem, nem jönne ide át, hogy vezesse ezt a házat, és mi legyen a neve, az Irgalmasság háza lett, ugye. Akkor még nem volt meghirdetve az Irgalmasság szentéve, de nagyon jó választás volt, mert tényleg gyereket nevelni, vagy ebben a mai világban élni, tehát irgalmasság nélkül nagyon nehéz.
Jelenleg a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak hány ilyen család típusú háza működik?
Összesen 83 helyiségben végzünk gyermekvédelmet, tehát így körülbelül egy harmadában van ilyen bennlakó otthon is. Többibe, hát olyan inkább napközi otthonok azok, az azt jelenti, hogy délután esténként hazamennek onnan a gyerekek, de ugyanazt a ellátást kapják, mint egy árvaházba, tehát enni kapnak, szóval mindent adunk, és este a legközelebbi rokonhoz hazaengedjük. Ez egy ilyen prevenciós feladat, ha ez nem elég, akkor kerül be egy ilyen bennlakó otthonban.
És aki bent lakó, az általában olyan családból származik, ahol már nincs hozzátartozó? Vagy van csak olyanok a körülmények, hogy inkább jobb, hogyha egy ilyen központban helyezik el őket?
Mindig azt mondom, hogy mi csak azt csináljuk meg, amit írásban Isten nevébe kérnek tőlünk. Minden fogorvossá avatkozik be, hogy akármit lát, hanem ha kérik tőle, akkor szívesen segít. Mi is ugyanígy, ha kérik tőlünk, hogy fogadjunk be egy gyereket, akkor befogadunk. Mostan bármelyik gyereket bármelyik nap haza lehet vinni, persze ezt is alá kell írni, hogy átvette a gyerek nevelését, tehát ez pillanatok alatt megoldható. Nyári vakációban is haza lehetne vinni, hát a mai is ennyi kacagó gyerek van, tehát ez azt jelenti, hogy hát ezeket nem vitték el vakációra sem.
Én azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek ez az otthona. Még hogyha lenne is, ahova hazamenjenek, nem igazán kívánkoznak legtöbb helyről.
Hát ezt messze menően minden gyerek cáfolná, mert mindenütt jó, de legjobb otthon. És én azt láttam, hogy olyan gyerekek is voltak nálunk, akik odahaza keresztül ment tényleg a sok nehézség, és mégis mindig vágynak haza. Most mondjak egy kedves történetet annak idején, hogy volt egy kislány, az tényleg nagyon sok nehézsége ment keresztül. Anyukája meghalt, apukája egyszer úgy megverte a stóra, hogy nem látott a szemével, tehát kiverte meg. Mindenféle nehézség. Végül bekerült hozzánk ez a gyerek. És emlékszem, elmentünk fürödni, és nyár volt, és hát egy fa alatt üdögélt, és azt mondja, Csaba testvér, mi nem tetováltatsz egy hableányt a melledre? Hát mondom, mi? Hát azt mondja, azért, mert akkor jobban hasonlítanál az apukámra. Tehát, hogy mondjam, én azt hiszem, hogy a szülők iránti szeretetet Jóisten annyira mélyen belénk írta, hogy azt onnan nagyon nehéz dolgok se tudják kiradírozni. Tehát rengeteg ilyen történetet tudnék mondani, hogy olyan gyerek, aki soha életében nem látta az apukáját, akkor meghalt az apja, egy évig feketében járt, tehát felnőtt fiatal. Nagyon ragaszkodnak a vérszerinti szülőkhöz, de nem szabad ítélkezni, mert ugye úgy van, hogy egy bizonyos betegség szint után mi is milyen könnyen slamposok leszünk, borzosok, aztán ott van a légy rajtunk, azt se tudjuk elhajtani, miért, mert gyengék vagyunk. Most sok oka lehet, hogy egy ember így legyengül, hogy nem tud saját magáról, meg gyermekéről gondoskodni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a szociális háló előbb-utóbb olyan lesz, mint hogy ha valakinek eltörik a lába, nem tud járni. De ő hagyja, és a környezete segít, és hónapokon keresztül szépen ápolják, és az a lábcsont összeforrik, és az illet újból el tud indulni. Na most sajnos, hogyha valakinek a jelleme, személyisége sérül, vagy torzul, akkor nem is erős hagyjuk, hogy mások segíjenek bennünket, de nem is erőst sietünk egymás segítségére, és ezért van az, hogy annyi tényleg összeroppant, széttörött család van is. Az államnak ez így egyszerűbb. Kicsit úgy látom, hogy mint amikor amputálnak, tehát még a középkorban ugye valaki megsebesült, tehát akkor, hogy ne fertőződjön el, levágták azt a végtagot, olajba mártották, forró olajba, és kész, az illető ment tovább, életben maradt, elvesztette a lábát, kezét. Tehát valahol most még a szociális háló az egy ilyen amputálás, tehát hogy nem gyógyítsuk a családokat, nem családvédelem folyik, hanem inkább csak gyermekvédelem.
Említette Csaba testvér, hogy a gyerekek ragaszkodnak a vérszerinti szülőkhöz, de a nagyszüleink idejében még az divat volt, hogyha a szülő egy kicsit gyengébb volt, a rokonság azért úgy felpártolta az elesetteket. Ma miért van az, hogy ennyire magunknak valók lettünk? És kell jöjjön valaki, aki megtaláljon bennünket, és többé-kevésbé normális életet biztosítson a vérszerinti rokonaink helyett.
Hát régebb ugye gyermek az Isten áldása volt, de nem csak vallásos okokból fogadták a gyereket ajándéknak, hanem hát ott volt a nagy föld, kellett szántani, a gyerek az már tudta vezetni a lovat, szénát kellett hordani, tehát millő egy dologba a szülő kvázi a gyermekkel együtt végezte a mindennapi munkát. Tehát emlékszem, hogy elmentünk málnát szedni az erdőbe, gombászni, hát lehet én több gombát szedtem, mint nagytatám, de együtt csináltuk ezeket a dolgokat. Tehát ma már kevés olyan dolgot csinál az ember, ahova szakképzés nélküli valaki oda mehetne, vagy gyermek főleg. És akkor logikus, hogy így nyűg lesz a gyerek, vagy nem kell. Ezért van az, hogy ennyire darabjaira hullott a társadalom. Tehát régebb egy család azt jelentette, hogy sokan vannak benne, nagyszülők, nagybácsi, nagynéni, minden. Voltam egy magyarországi nagyvárosban, és ez volt a téma, hogy az én családom, és óvodás, kisiskolás gyerekek rajzoltak, és én megdöbbentem, mert legtöbb rajzon egy felnőtt se gyermek volt rajta, vagy esetleg két gyermek és egy felnőtt. Tehát ritka volt az, hogy két felnőtt, egy-két gyermek legyen azon a rajzon. Saját családját a gyermek így látja, ezt gyógyítani kellene.
Gondolom, hogy Csaba testvére elbeszélget ezekkel a gyerekekkel. Ezek hogy képzelik el a jövőt? Mert hogyha ilyen mintát kapnak, akkor egyáltalán mire számíthatnak?
Hát én azt látom, hogy a Jóisten nagyon jó anyagból teremtette az embert, tehát hogy ugye a gyerekek voltunk, hányszor lelestünk itt-ott térdjünkön, könyökünkön, lement a kulimász, minden, és milyen hamar beforrik, vagy csontok, és milyen hamar összenőnek. Tehát én azt látom, hogy a gyerek az nagyon-nagyon strapabírod. Múltkor jött az egyik gyerek, és azt mondja, hogy Csaba testvér, hát anyukám, mi nem hív fel engem telefonon? Hát néztem egy darabig a gyereket, és hát mondom, te milyen borzos vagy. És azt mondja, nem is vagyok borzos. Hát hamar összeborzoltam. Egyet csavartam az orrán is, feldobtam, vagy háromszor, a gyerek kacagott, átölelt a nyakamot. Hogy mondjam, nem tudok megoldani minden problémát. De én azt mondom, nem is kell minden problémát nekünk megoldani, hanem itt az a patak a hegyről szalad le, és ott van az a nagy kő, de nem tudja azt a medrét ő kitakarítani. Egyet kerüst, és menj tovább. Mégis az a cél, hogy az a kis patak a tengerbe jusson. Én azt gondolom, a gyerek életében is legjobb szándékkal se tudok minden problémát megoldani, de próbálom erre a kis patak bölcsességére megtanítani őt, hogy igen, a gyerekkor nehézségein, gondjain is szaladjon keresztül, és kacagva, jókedvel, derűsen, hát hogy mondjam, élje a maga életét. Mutkó volt az egyik nagylányunk, hogy mondta, hogy megkerült az ő apukája. Hát hogy került meg? Hát beírta a Facebookra, ugye ő már dolgozott akkor nálunk, az apuka nevét, keresztnevét, mert csak azt tudta, meg azt is tudta, hogy szakács, meg ilyen részleteket, és hát végül kijött egy férfi, azon elkezdett csettelni minden, aztán végül kérdezte, ismeri az anyukáját, hogy ne, mikor ismerte, meg minden. Na, és azt mondja, hát akkor mi rokonok vagyunk, hát milyen rokonok lennénk? Hát szóval te vagy az apám. Na, hát most ugye ez érdemes éjfélekor csettelni fiatal lányokkal, szóval kiderült, hogy szó szerint igaz, mert annak a férfinak volt egy jó legénybúcsúztatója annak idején, és az olyan jó sikerült házasság előtt, hogy két lánya is született ugyanabban a hónapban, de nem ugyanattól az anyától. Na most akkor 5 éves koráig a kislánynak küldözgetett gyerektartást, ezt az, de utána elment nyugatra, összecsapott a hullám feje fölött, nem kapták, végül a gyerek nálunk kötött ki, és akkor kérdeztem, most mit csináljon. Hát mondom, kicsi szívem, 22 évet az életetekből elrontottatok. Most az lenne jó, hogy örvendjetek, ami még hátra van annak, hogy mondom, hogy ilyen a világ. Hát van, akinek a gyereket a gólya hozza, van, akinek az apukát a Facebook. Én nem tudok ezen változtatni, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy meg kell bocsájtani, ki kell engesztelődre, újra kell szőni azt a fonalat, és menni kell tovább.
Csaba testvér nagyon sok szeretetet kap ezektől a gyerekektől. Hát itt Teremi Újfaluban az őszi gyermeknapon is, amikor megjelent, körberajongták, felvitték a légvárba is, csüngtek a nyakán. Ez gondolom, hogy így van a hétköznapokban is.
Van is egy könyvemnek az a címe, hogy a virág a fény felé hajlik. Általában valaki ránk mosolyog, akkor visszamosolygunk. Teréz anyám mondotta, hogy a világot egy mosollyal kell kezdeni jobbá tenni, tehát hogy a világ béke egy mosollyal kezdődik. Tehát ha én rá tudok mosolyogni, de a napfény a virágra, akkor az biztos hozzám fog hajulni. És gondolom, hogy az, aki rám mosolyog, hát az a könnyebb nekem is jónak lenni. És ez egy olyan öngerjesztő folyamat, mert hogyha én adok, akkor kapok. És hogyha én kapok, akkor könnyebben adom. Ugye József Attila mondta, jól tudom, hogy tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Tehát a szeretetet könnyűvé is tudjuk tenni egymás számára. Tehát, hogy szeressük egymásból ki a jót.
Csaba testvér, tud nemet mondani alkalomattán?
Hát ugye most magyar nemzet 2 jubileum évet ünnepel ebbe az évbe, egyfelől 1700 évvel ezelőtt született Szent Márton, másfelől 120 évvel ezelőtt született Márton három püspökünk. És egy pár szót mondanák Szent Mártonról, mert ugye erről olyan ritkán beszélünk, pedig nagyon-nagyon fontos üzenete van. Magyarország területén, tehát Kárpát-medencébe született, hát igaz, hogy 1700 évvel ezelőtt, és a római császári hadseregbe dolgozott, szolgált, és nagyon felvitte az élet a dolgát, mert a császári gárdának lovas tisztje lett, tehát ez egy nagy méltóság, és jó keresztény is volt, és akkor ugye gondolom, hogy sokat elmékedett erről, hogy Jézus nem legyőzte az ellenséget, hanem meggyőzte, hogy Saul, aki keresztényeket üldözi, hát abból Jézus párbeszéde által Szent Pál lesz a népek apostola is, és milyen csodálatos, hogy mennyivel gazdagabb lett az egyház, hogy Jézus nem levágta ezt az embert, hanem leült vele. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Na mostan, hogy mi motiválta Szent Márton, de nem tudjuk, de kijelentette, hogy inkább beszélne a frankokkal, és nem harcolna. Abban a római korban, egy hadseregben, hát ez halálos ítélettel ért fel, és a császár azt mondta, jó, menj, fegyver nélkül, tessék, ott az ellenség. És képzeljük el a két sereg, ugye a frankok, mint Európa elfoglalói, és a rómaiak, akik védik Európát, és akkor Szent Márton elkezd beszélni. Ilyenkor sajnál az ember, akkor nem voltak ilyen mikrofonok, hangrögzítők, de tény az, hogy elmaradt a csata, sőt az is tény, hogy végül Szent Mártonból a frankok nagy apostola lett. És azt is tudjuk, hogy Poitiersbe ott szolgált, és végül ott állították meg a mór előtörő seregeket, és végül a frank-római párbeszédnek az eredménye lett a nyugat-római birodalom, igazából Európa születése. Mondhatnánk azt, hogy ez az ember a párbeszédre való készségével része lett annak, hogy Európa megszületett. Most én azt látom, hogy vannak olyan emberek, akikkel nem tudok én se együtt élni. De mégis próbálok leülni, beszélgetni. Márton Áronról is mondjak egy pár szót, hogy hát nem értett egyet abban az időben, nem értett egyet azzal, hogy zsidókat elhurcolják, és levelet írt. Egyedüli magyar főpap, aki tényleg írásba is tiltakozik ezen dolog ellen, de nem ért egyet azzal, hogy a németeket elhurcolják a világháború után, és levelet írt, mai napig megvan az a levél, hogy igen, hogy miniszter úr, hát német ajkú híveimet elhurcolják, és kérem, állítsák le ezt a dolgot. De ugyanígy például a román görög katolikus egyház meghurcolása ellen szintén írásba tiltakozik Márton Áron püspök. Nem bólogat, vagy nem csinál úgy, mintha nem látna semmit. Persze magyarságért is kiáll, és leírja, hogy hát arról, hogy engem Isten magyarnak teremtett, nem tehetek. Népem sorsa, sorsának alakulása nem lehet közömbös számomra. És akkor sok-sok pontba összefoglalva, hogy lehetne Erdélyt, annak ellenére 27 nyelven dicsérik itt az Istent, mégis tündérkerté tenni, ki kéne békíteni az itt élő népeket, hogy ne egymást ellen játszodjunk, hanem egy csapatba. Együtt rúgjunk gólt, érjünk el eredményeket, építsünk kórházakat, útakat, hitakat, minden. Tehát Márton Áron úgy ment hosszan az életen, úgy harcolt az igazáért, hogy nem kapott egy piros vagy sárga lapot, hogy ilyen foci nyelven mondjam ezt az egész dolgot. Tehát, hogy nem rugott le senkit, nem bántott senkit, nem anyázott, nem küldött el senkit a fenébe. És azt gondolom, ezért van az, hogy róla elneveznek utcákat, tereket, iskolákat, és azok, akik a 40-es, 50-es, 70-es, 80-as években éltek, érdekes módon egyről nem tudok, amelyik utcát vagy valamit elneveztek volna, egy fűzfát vagy akármit, nem? Tehát én azt gondolom, ezt kell megtanuljuk, ezt a békeharcos, ugye nagyra tartsuk Gandhit, Martin Luther Kinget, de hát igazából ezt Jézus Krisztus találta fel, ő is úgy harcolt az igazáért, hogy senkit nem bántott, de Szent Márton, Márton Áron püspököt, tehát hogy ne bólogassunk, tehát igen, én egy román törvénye, ha nem értek egyet, én akkor tiltakozok az ellen, és levelet írok, felemelem a hangomat, de nem vagyok hajlandó senkit megbántani. Tehát az igazság keresése az nem személyeskedés. Tehát ne menjünk át személyeskedésbe, és ez gondolom sokkal bennébb lennénk, hogyha ezektől a nagy személyiségtől megtanulnánk ezt a harcmodort, hogy igen, vannak céljaink, mit el szeretnénk érni, mert jogosok, mert Isten adta ezt. Tehát olyan érdekes, mert van is vevő erre a mai világban.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ezelőtt vagy két évvel volt, ugye, amikor a román kormányból az RMDS kihátrált, december volt, karácsony előtt pár nap, és ugye akkor ők is, hát az államhatóságok is berágtak, és kezdtek mindenféle büntetéseket adni, hogy Sepsen-Györgyön fiatalok, hogy éneklik a himnuszt, meg mások, hogy kirakták a székelyzászlót, meg ilyesmi. Nos, akkor a megyei tanács elnöke hívott, hogy mi mondjak egy imát, hogy az emberek nyugodjanak, meg jön a karácsony, meg valahogy oldódjon meg ez a probléma. Az történt, hogy egy hétfőn elmentek a fiatalok, és adtak egy ének órát a prefektus úr palotája előtt, elénekeltek mindenféle himnuszt, olyan jó sikerült, hogy kedden még egyszer, de akkor már nagyon sokan voltak, szerdán már félváros ott volt, és elénekelték a pápai himnuszt, meg a francia himnuszt, meg magyar himnuszt, székely himnuszt, mindent, hogy na, szokja. Csütörtökön én is megjelentem, hát este 5 óra után, hát hót sötét volt, ilyen havas eső esett, hideg. Egyik fel ugye a prefektusi palota előtt ott álltak ezek a nagyon kemény fiatal emberek, ugye jól felöltözve, fáztak, gondolom, azért, és velük szembe ott állt egy csomó civil, több ezer ember, zászlókat fogták, mint valami nyársakat, és énekelték a szívből a magyar himnusz, meg a székely himnusz. És középen ott volt egy vékony kis mikrofon. Azt mondják, hogy mondjam az imát. Hát én úgy megijedtem, hogy finoman fogalmazzak, a Szentírásban egy helyet benne van, hogy ne gondolkozzatok, hogy mit mondtok, majd abba az órába eszetekbe juttatom, hogy mit kell mondani. Hát mondom, uram, ez most pont az az óra. Halvány gőzöm sincs, hogy mit tudnék mondani, hogy se az én népem, se a hatóság fel ne koncoljon. Hát most mit mondjak? És lelkem mélyén éreztem, amit Jézus mindig is mond, egy parancs van, a szeretet parancsos. Slussz, ennyi, egyszerű. És akkor kiálltam a mikrofon, és elmondtam, hogy Erdély magyar testvéreim, székely atyafiak, értsük meg azt, az a magyar ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a velünk együtt élő románokat, az nem jó magyar ember, az hosszú távon biztos nem Erdély javát akarja. De ugyanakkor az a román ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a vele együtt élő kisebbségeket, a magyarokat, a székelyeket, az nem jó román ember, az nem jó keresztény, az egész biztos hosszú távon nem ennek az országnak a javát akarja. És nem tudtam tovább mondani, mert az emberek tapsoltak. És nem csak az emberek tapsoltak, hanem mögöttem ezek a kemény fiúk is kopogtatták a pajzsokat, meg minden, hogy tetszett nekik is a gondolat. És akkor elmondtam azt is, hogy őszinte legyek én Erdélyben, nem annyira a románokkal van nekem bajom. A gödrökkel, a hóval, ami nincs elhányva, hogy a kórházainkban nincs orvosság, és elmennek az orvosaink, az iskoláinkat bezárják, tehát én annyi felé dolgozok, nekem ezek a nagy problémáim, hogy a fiataljaink nem látnak jövőt ebbe az országba, és azt mondják, hogy az utolsó majd ótsa le a villanyt. Nekem ezek a problémák, és ezek akkora súlyos problémák Erdélyben, hogyha összefogunk, hogyha vál a vál mellett együtt, közösen küzdünk, akkor se biztos, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. De ha egymás torkának esünk, akkor világ röhögni fog rajtunk, és kőkövön itt nem marad. Nem? És nagyon tetszett, mert megint tapsoltak az emberek. És akkor mondtam, hogy én azért nem fogok imádkozni, hogy Sepsen-Györgyi polgármesteri irodán ott legyen a székely zászló. De azért, hogy bent Bukarestbe, az országházán, ott legyen a székely zászló, azért imádkozok. Mert hogy a Bukarestnek jó az én adófizető pénzem, az én verejtékes munkám, hát akkor legyen jó az én nyelvem is, az én himnuszom is, az én zászlom is, úgy, ahogy vagyok mindenestől. És elmondtuk a mi atyánkot szépen magyarul, utána elmondtam románul is, elkezdtük a Tatel Nostrut, és egyedül maradtam. Mert az atyafiak gondolom nem erős tudják a mi atyánkot románul. De második mondatnál már hallottam, hogy mögöttem a rendőrök mondják. Tehát nekem akkora öröm volt, mert azt gondolom, hogy ha nekem valaki mondta volna, hogy eljön fiam az az idő, amikor a románokkal együtt fogsz imádkozni, azért, hogy bent Bukarestben székelyzászló lobogjon a parlamenten, nem hittem volna el. És az is olyan nagy élmény volt, mert behívtak utána egy kávéiroda, a polgármester irodára, és beszélgettünk, szólt a telefon, és kiderült, hogy azon a napon, azon a délután Bukarestbe leváltották a Marosi, a Hargita és a Kovásznai prefektust. Még azt hiszem másokat is, de ezt a hármat menesztették. És ugye utána az himnusz per esett, aztán a zászlóval is folyik a derbi, de gondolom az is esni fog. És én hiszem, hogy én a saját szememmel meg fogom látni azt, hogy Bukarestben, az országházán ott fog lobogni a széker zászló. És én azt gondolom, ez gazdagság nekik is. Ez olyan igazság, ami, hát tényleg, ha jó az én verejtékes munkám, hát miért ne lennék jó úgy, ahogy vagyok mindenestől, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan cél, ami fájna, vagy ártana, vagy bántana valakit. Tehát igenis, ezért nyugodtan lehet küzdeni és harcolni, de ez nem jelenti azt, hogy egy percre is jogom van letérni a szeretet útjáról. Érvekkel, nyugodtan, higgadtan, de ne anyázva, ne kiabálva, ne mocskolódva. És azt mondom, a gyereknevelésben is ugyanez van. Tehát, hogy egy gyerek, ha valami rosszat csinál, hogy mit tudom, például nem tanul, lóg. Én adok egy puszit neki, és akkor azt mondom, na gyere, menjünk ki az állomásra, itt az a kávé, sütemény, osszuk szét a hajléktalanoknak. Na, és kimegyünk, és akkor ott a hajléktalanoknak leülünk, és ilyen egyszerhasználatos kis pohárkába megisszuk a kávét, mi is velük, a gyerekek ott vannak, minden. Na, mit jelent ez az élet, hogy élnek? Olyan szívesen beszélnek ezek az emberek, hogy borzasztos. Mindig van egy ilyen kicsit bőbeszédűbb, aki elmondja, hogy hát igen, ötödikben ott hagyta az iskoláját, és így alakult, de fiaim, ti tanuljatok, küzdetek, mert hát ez nagyon nehéz élet, minden. És akkor elmondom a gyereknek, kicsi szívem, ha te 20 év múlva hajléktalan lesz, neked is hozok én kávét. Én szeretni foglak akkor is. De azért őszinte legyek, jobban örvendenék, ha 20 év múlva te hívnál meg egy vendéglőbe, és azt mondanád, hát, hogy Csaba testvér, köszönöm, hogy megfogtad a kezemet, és neveltél, és lám, ez az én feleségem, gyerekeim, gyere, megmutatom a házamat, kérlek, szenteld meg, nem? Tehát, hogy mondjam, nem kiabálok a gyerekkel, ha nem tanul, hanem inkább ajtót nyitok előtte, fényt próbálok hozni, hogy ő jól tudjon dönteni. És én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus is ezt csinálta, tehát a bűnnel, a rosszal, a hülyeséggel nem kell bratyizni, nem kell azt elfogadni. De nem is kell erőszakkal harcolni ellene. Az orvosokat annyira csodálom, ugye, amikor operálni kezdenek, nagyon súlyos, nehéz műtét, szépen nyugodtan bemosakodik, nem tudom miféle, felkészül, és nem kapkod, hadonászik a szikével, hanem ahol kell, ott vág, amekkorát kell, ahogy kell, érzéstelenít, szépen elvégzi ezt a műtétet. Azt gondolom, a gyereket nevelni, vagy társadalmat is építeni, ilyen határozott, nyugodt szeretettel kell.
Szent Mártonnak és Márton Áron püspöknek sikerült Párbeszéddel sok mindent megoldania. A mai Európának, a mai embernek sikerül-e Párbeszéddel megoldania a problémáit, hogy látja?
Hogy őszinte legyek, hogy most mennyire bízok az emberekbe, hát ugye magamba se, és másba se bírok olyan nagyon, de jó Istenbe bízok. Jézus Krisztusnak van egy nagyon szép mondata, ugye azt írja a Szentírásba, hogy Atyám mindmáig munkálkodott, és én is munkálkodok. Tehát én hiszem azt, hogy a semmiből elhozta világunkat idáig. Ebben rengeteg isteni alkotó, teremtő erő van. 5 milliárd éves projekt nem fog hónap kiukadni. Hogy Európával mi lesz, nem tudom. Én arra fogadok, hogy előbb-utóbb elkezdjük a párbeszédet a más kultúrákkal. Én, ha Isten lennék, nem esne nekem jól az, ekkora különbségek vannak a világban. Ha 83 házunk van, és azt látnám, hogy valamelyikben dörzsölnek, és annyi minden van, másikban meg semmi nincs, szegénység van, valami közlekedő edénnyel én is ott megpróbálnám egy színre hozni. Tehát jelen pillanatban nagy-nagy igazságtalanságok vannak a világunkkal. Ezen valahogy kellene változtatni, biztos, hogy és ez hogy fogja Jóisten megvalósítani, nem tudom. De azt tudom, hogy ha nyugodtak vagyunk, párbeszédet folytatunk, higgadtak vagyunk, akkor biztos sokkal jobban, könnyebben, hamarabb meg fognak ezek a dolgok oldódni. Most 100 évvel ezelőtt akkor is voltak feszültségek, lett egy első világháború, akárhonnan nézem, senki nem jött ki győztesen, nem? Több mint 800 valamennyi ezer magyar katona meghalt, kinek volt ez jó? Semmi jó nem lett ebből a világháborúból. Tehát én azt gondolom, hogy erőszakkal, durvasságban, se a családba, se a gyereknevelésbe, se a társadalomba semmit nem lehet jól megoldani. Hát én imádkozok, hogy az Európa választott előjáróinak legyen annyi higgadt nyugodtság, hogy kezdjék el a párbeszédet, és ne ilyen hisztériáson vezessék ezt a nagy kontinenset.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Maros megyei Teremi Újfaluban működő Isten Hírgalmasság Gyermekvédelmi Központ vendégei voltunk. Meghívottainkkal az élet apró örömeiről, sikerekről, az egymás elfogadásáról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a YouTube-on újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!